Elmúlt alkalommal, az alkalom végén énekeltünk el egy éneket, akkor azt mondtam, hogy ezt az éneket szeretnénk minden alkalommal elénekelni, lehetőleg inkább az elején. A műfaja ennek az alkalomnak előadás. Nem Isten tisztelet, de tiszteljük Istent. Nem ige hirdetés, de az ő igéje hangzik. És a summája, az egész sorozatnak az üzenete leginkább abban foglalható össze, hogy új szívre van szükségünk. Úgyhogy az ének is erről szól. Imádság, külön imádkozni nem fogunk, de úgy énekeljük, hogy ez imádság, új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Amely csupán csak te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed. Hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, büntelen leszek, majd nálad odafenn a mennyben, odafenn. Az elmúlt alkalommal egy kérdés érkezett. Azt hiszem, hogy a kérdés dobozt most is otthon felejtettük, de ha lesz kérdés, ugyanúgy le lehet tenni ott hátul a legutolsó székre, vagy oda lehet adni a könyvasztalon annak a kislánynak, aki ott áll a könyvasztal mögött. Tehát nincs akadálya annak, hogy eljusson hozzám a kérdés. Remélem, hogy itt van az illető, aki föltette. Így hangzik. Miért kell a sátánról ilyen sokat beszélni? Nem volna-e szerencsés ezen a téren is kiszorítani az életünkből? Én azt hiszem, hogy értem a kérdést, és jogos is a kérdés. Ugyanakkor a válaszom kétféle. Az egyik az, hogy a sátán, Isten ellensége nagyon sokszor éppen azzal taktikázik, hogy igyekszik úgy beállítani a dolgot, hogy ő nincs. Legalábbis nem személy, ő valamiféle általános gonosz. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők hisznek Istenben, de nem hisznek a sátánban. Hát abban az értelemben nem is kell hinnünk a sátánban, hogy ugye az Istenbe vetett hitünk azt is jelenti, hogy bízunk benne. Hát a sátánban ne bízzunk. Ugyanakkor éppen Isten igéje alapján azt kell mondanunk, hogy a sátán van. A sátán létezik. Évekkel ezelőtt egyszer egy ige hirdetésben ezt a mondatot hallottam, a bűnt valaki szervezi. Igen, személyes hatalom a sátán, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy ő van, sőt, azzal is, hogy erősebb nálunk. Egyenesen azt mondja róla a Biblia, hogy a világ fejedelme, ugyanakkor azt is mondja, hogy legyőzetett, Jézus Krisztus legyőzte, nem kell félnünk tőle. Summa summarum, azt gondolom, hogy kell beszélnünk a sátánról, és arról, amit ő ebben a világban, a mi társadalmunkban is, napjainkban is végez. Nevezzük nevén úgy, ahogy maga Jézus néven nevezi, azt mondja, hogy a hazugság atya. Kell-e bizonygatni azt, hogy napjainkban a hazugság árasztja el éppen a mi társadalmunkat. Azt is mondja róla, hogy embergyilkos. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát ez a válasz egyik része. A másik pedig igaza van a levélírónak, amikor sokalja a sátánról való beszédet. Ne beszéljünk róla sokat. Nem azért, mert nem érdemli meg, persze, hogy nem. De azzal, hogyha elhallgatjuk, ezzel nem fogjuk őt negligálni, kiiktatni. De beszéljünk Jézusról, a mi dicsőséges megváltónkról. Ő az, aki legyőzte, és személyes életünkben is. Ő az, aki győzni tud felette, amikor jön a kísértő. Erősebb nálunk, éppen ezért én senkinek nem javaslom azt, hogy szóba álljon vele. Ne mondd azt, hogy távozz tőlem, sátán, azt mondja Jézus. Hanem mit tegyek, ha jön? Szóljak a bátyámnak, Jézusnak. Ő intézze el, és küldje el. Na ennyit a kérdésről, ami beérkezett. A sorozatunk cím az, hogy ki, kicsoda. Elmúlt alkalommal azt a kérdést feszegettük, hogy kik vagyunk mi, emberek. Ma a témánk így hangzik, ki vagyok én. Más szóval az én képről és az önértékelésről lesz szó, részben pszichológiai szempontból, részben azok annak alapján, hogy mit tanít erről Isten igéje. Mielőtt ehhez hozzákezdenénk, Rajkai Zoltánt, színművészt kérem meg, hogy két szép verset olvasson fel nekünk. Nem tévedek, amikor ezt mondom, az egyik ugyanis a Bibliában van, de vers. Zoli, légy szíves. Szabad tapsolni majd a végén.
Reményik Sándor kegyelem című versét fogom először elmondani. Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted körömszakadtig maradék erőd. Akarsz. Eget ostromló akarattal. S a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Aztán elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták, akkor megnyílik magától az ég. És egy pici csillag sétál szembe veled, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Százharminckilencedik zsoltár, a karmesternek Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen, magas. Nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid. És lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg közülük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram? Ne utáljam-e támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen.
Köszönjük szépen! Ezekre a versekre még vissza fogok térni, mind a kettőre. Egy héttel ezelőtt ugye arról volt szó, hogy kicsoda az ember. Kik vagyunk mi emberek? A válasz röviden így hangzik, Isten eltorzult képe. Tudjuk a Bibliából, a teremtés történetből, hogy Isten minket a maga képére teremtett. Az is elhangzott, hogy ez nem külső hasonlóságot jelent, hanem azt jelenti, hogy őt kell képviselnünk a világon, az ő képét kell hordoznunk, de elszakadtunk tőle, ezért Isten képe eltorzult rajtunk. Kicsoda az ember? Isten eltorzult képe. Korunk vagy pontosabban a 20. század egy kiemelkedő lángelméjét szeretném idézni, talán a legnagyobb keresztény filozófust, Francis Schaeffert. Ő írja az egyik könyvében, a legfőbb cél Istent szeretni. A Westminsteri KT-t idézi. A Westminsteri KT teszi fel a kérdést, mi a célja az ember életének, Istent szeretni és gyönyörködni benne, élvezni őt, a vele való közösséget. Schaeffer szerint a legfőbb cél Istent szeretni, az ember elfeledkezik céljáról, írja Schaeffer, és így elfelejti azt is, kicsoda ő, és mit jelent az élet. Elfelejtettük, hogy kik vagyunk. Nem úgy élünk. Az elmúlt alkalommal bemutattam azt, és igyekeztem egy kivetített vázlattal is érzékeltetni, hogy a sátán hazugság kampányt folytat. Ezzel a hazugság kampánnyal sötétségbe taszította az embert. Sötétségbe, mondhatjuk ugyanezt úgy is, hogy halálba. Sötétség egyenlő halál. Ezek a szavak szinonímák a Bibliában. A sötétség gyermekei voltatok, írja Pál az egyik gyülekezetnek, de most már a világosság fiai vagytok. Ti átmentetek a halálból az életbe, mondja Jézus Krisztus követőinek. Halál. Az emberiség sorsa megpecsételődött. Akkor, amikor elszakadt Istentől, nagyon régen, ott az Édenkertben, azóta zuhan lefelé. Egy héttel ezelőtt használtuk ezt a hasonlatot is, emlékeztek rá? Egész európai kultúránk hasonlít egy zuhanó repülőgéphez. Azt mondtam akkor, valakitől hallottam ezt a mondatot, zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták. A mi kultúránk zuhanó repülőgép, és nincsenek benne ateisták. Mert istenekhez fordulnak az emberek, akár csak egy süllyedő hajóban, és akkor fölvillant egy bibliai kép, Jónás utazik egy hajón, viharba kerülnek, már-már elsüllyed, már kidobálják a hajóterhet. Kiki a maga istenéhez kiáltott, vagy ahogy Babics még markásabban fogalmaz, kiki a maga istenét üvölté, egyetlen egy ember hallgat. Isten embere, Jónás, aki ott van, abban a hajóban, neki nincs szava. Zuhan a repülőgép, süllyed a hajó, mit tesz az egyház? Mit tesznek Isten gyermekei ma? Szólnak? Vagy némák? Vétkesek közt cinkos, aki néma, írja ugyanebben a költeményben Babits Mihály. És akkor eszünkbe jut a 20. század egy nem keresztjén, egy pszichoanalitikus szemléletű gondolkodójának, Erich Frommnak a megállapítása. Azt mondja Fromm, átélve a második világháborút, látva a tülekedést, az önzést, hogy az emberiség puszta túlélése sohasem függött olyan mértékben az emberi szív megváltozásától, mint napjainkban. Amióta elhangzott ez a kijelentés, pontosabban amióta ezt leírt, megváltozásától, mint napjainkban. Amióta elhangzott ez a kijelentés, pontosabban amióta ezt leírta, a helyzet nem javult. A repülőgép zuhan tovább, a hajó süllyed tovább. Megint a sátánról beszélünk? Igen. Mi a baj a mai emberrel? A szívével van baj. Talán napjainkban többször eszünkbe jut az, hogy hogyan beszélnek az emberek. Nagyon sokan szűk körben, barátok között, feszült helyzetben, frusztráció hatására, milyen szavak jönnek ki a szájukon. Van, aki nyilvánosság előtt. Azt mondják erre, mossa ki a száját. Azt gondolom, nem a száját kellene kimosnia, vagy legalábbis nem elég kimosni a száját. A szívével van baj. Maga Jézus mondja, amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Miért beszél ocsmányul? Mert osmánsággal van tele a szíve. Azért. Kegyelemre szorul. De az egész emberiség ilyen. Népünk ilyen. Erkölcsi süllyedésben van. Még megy lefelé. Minden nemzet támasz a talpköve, a tiszta erkölcs, mely, ha megvész, Róma ledől, s a rabigába görbed. Ismerjük Berzsenyi sorait. Mi lesz akkor? Halál állapot. Sötétség. Ami jellemző ma a társadalomra. Mi ennek az oka? Az, hogy elfordultunk Istentől. Francis Schaeffernek egy kis könyvecskéjét most kezdtem el harmadszor olvasni. Az a címe Halál a városban. Miről szól ez a kis könyvecske? A Bibliának két könyvét emeli ki. Az egyik Jeremiás, főleg Jeremiás síralmait, de a Jeremiás prófétai könyvét is. Másik a római levél, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, annak is főleg az elejét idézi. Azt mondja Schaeffer, hogy európai kultúránk, beleértve Észak-Amerikát és Kanadát is, kereszténység utáni kultúra. Már nem keresztény. Legalább a kultúra keresztény volt, most már nem. Elfordultunk Istentől. Hátat fordítottunk neki. Hasonlít az európai kultúra a Jeremiás korabeli Jeruzsálemhez, ahhoz a városhoz, ahhoz a város államhoz, amely ismerte Istent, amelyet Dávid király alapított. Abban a városban templomot emeltek az Úrnak, de elfordultak tőle. Ezért következett be Isten ítélete. Jeremiás síralmaiban erről szól. Már elpusztult a város, már lerombolták a kőfalat, már lerombolták a templomot is. A nép színe javát elhurcolták idegen országba, Babilóniába. Az otthon maradt szegény nép éhezik, a gyerekek éheznek. Anyák megfőzik a gyermekeiket. Borzasztó állapotok vannak. Jeruzsálem leánya, így nevezi a népet. Egy megesett lányhoz hasonlít. Azt írja, ruhája, szegélye, piszkos. Nem gondolta jövendőre, igen mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. És a római levél, a római birodalom csúcskorszakában születik, de már látszik az ítélet, már látszik az erkölcsi süllyedés. Nincs igaz egyetlen egy sem, írja az apostol, idézve az Ószövetségből az egyik Zsoltárt. De nézzünk meg néhány igét Jeremiás síralmaiból, úgy szép lassan sorjába. Először nézzük meg azt, olvassuk el ezt, amit itt kékkel lehet látni. Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek. Azért fontos ez a mondat, mert nem arról beszél, Jeremiás síralmai végig nem arról beszél, hogy a pusztulásnak, a város elestének az az oka, hogy jöttek a babiloniaiak. Erős, nagy hadsereg. Hanem az az oka, hogy ti elfordultatok Istentől. Ez Isten ítélete. Nem jutunk többre, ha csak azt keressük, hogy kik gonoszok velünk szemben, kik vertek át, kik a mi ellenségeink. Az ok, Isten igéje szerint, a ti szívetekben van. Ti elfordultatok Istentől. Ti elfordultatok. Ti megölitek a magzataitokat, ti káromoljátok a nevét, ti idegen istenekhez fordultok, üvöltitek a magatok isteneit a süllyedő hajón, mert azt hiszitek, hogy a pénz fog segíteni, azt hiszitek, hogy a pluralizmus fog segíteni, azt hiszitek, hogy az ezoterikus gondolkodás fog segíteni, azt hiszitek, hogy a vallásos gyakorlatok fognak segíteni, az idegen istenek nem fognak segíteni. Én az Úr vagyok a te Istened. Ő megmondta, csak ő tud segíteni. Jónás, ne légy néma a viharba került hajón. Vagy megvárod, amíg lenyel a cethal, majd a cethal gyomrában fogsz csak imádkozni. Jónás megvárta. Ott kezdett imádkozni. Aztán nézzük tovább. Megszólal Isten vigasztaló szava. Mert nem vetel örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz. Mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amikor baj van, megszólal az evangélium. Kiknek szól az evangélium? A bűnösöknek. Addig, amíg mi azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk bűnösök, addig nem szól nekünk az evangélium. Akkor kezd szólni, ha Isten előtt megalázkodunk, fölismerjük és beismerjük, akkor szól az evangélium. És mi lesz az ellenséggel? Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az embert kiforgatják jogából, a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert, azt nem nézi el az Úr. Isten ítéletet tart Babilon fölött is. De a konklúzió számunkra az akciópont, az ez az ige itt a végén, téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Megtérni, még megtérni sem tudunk magunktól, de segíts nekünk ebben. Nos hát, kicsoda az ember, kik vagyunk mi? Isten eltorzult képe, elveszettek, segítségre van szükségünk. De ki vagyok én személyesen, és ki vagy te személyesen? Ez a mi mai kérdésünk. Jézus Krisztus evangéliuma világosságot és életet kínál. A Prédikátor könyvéből idézek, Prédikátor 9.4. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Ezért rajtunk, népünkön csak az életre ébredés segíthet. Ébredése van szükségünk. Jó, tudom, meghirdették a jó reggelt Magyarországot, de hadd fogalmazzuk mi ezt így. Derűs ébredést, Magyarország. Isten akarata szerinti lelki ébredése van szükségünk. Csak abból fakadhat erkölcsi megújulás. Erkölcsi megújulás nélkül nincs gazdasági felemelkedés. Lehet, hogy még süllyedni kell tovább, bárcsak ne kellene. Idejében kellene megállni. Nos hát, itt, ebben a kis országban, ennek a népnek a fiaként, ki vagyok én személyesen, és ki vagy te személyesen? Én is, és te is, Isten számára halva születtünk. Isten szemében az ember az édenkerti tragédia óta halott. Ennek a fényében megismerhetjük magunkat reálisan? Képes-e tükörbe nézni egy halott? Láthatom-e magamat úgy, ahogyan Isten lát? Mit mond erre? Mit mond erről az önismeret pszichológiája? Mutatok egy egyszerű ábrát. Két angol pszichológus szerkesztette. Lehet látni a nevüket is, Joseph Luft és Harrington Ingham. Keresztnevű kezdő szótagjai alapján nevezik ezt a vázlatot úgy, hogy Johari ablak. Az önismeret ablaka. Eszerint személyünk négy részből áll. Az egyik a közismert én. Vannak dolgok, amit bárki tudhat rólam. Ugye rám néztek, rögtön látjátok, hogy egy 70 év körüli jóképű fiatalember. Világos. Ha elkezdek beszélni, akkor még többet megtudtok rólam. Ha többször találkozunk, akkor még többet. Ez a közismert én. Azután van egy másik rész ennek az ablaknak, a rejtett én. Ez azt jelenti, hogy én ismerem, de mások nem ismerik. Vannak titkos gondolataim. Esetleg van olyan betegségem, amit nem akarok közölni másokkal. Sok minden lehet. Azután itt látjuk a vak ént. Ez azt jelenti, hogy mások ismerik, de én nem ismerem. Már szinte mindenki tudja, én nem veszem észre. Valakinek szólni kellene neki, hogy hogy viselkedik, nem veszi észre. Ismerjük ezt? Ugye az öregedéssel is vele jár, van egy olyan szakasz, amikor úgy kezdődik, hogy először az ember maga veszi észre, azután már mások is, végül már csak mások. Hát ez a vak én. De van egy jelentős terület, amit úgy neveznek ezek a szerzők, hogy az ismeretlen én. Ezt csak Isten ismeri. Hallottuk Dávid szép zsoltárát, a 139. zsoltárt. Elmondja ebben a zsoltárban azt, hogy semmi nincs rejtve előtted, Uram. Te már azt is láttad, amikor anyám méhében titkon formálódtam, de tudod a gondolataimat, tudod a múltamat és tudod a jövőmet, nem tudok elmenekülni előled. Az ősszülők azt hitték, hogy némi kis fügefa levél köténnyel tudnak takarózni, meg a bokrok eltakarják őket Isten elől, oda bújtak, milyen nevetséges. Nem, Isten elől nem tudok semmit eltitkolni. Ő tudja, ő látja. Egyedül Isten ismeri. Önismeret pszichológiája. Nézzük tovább. Néhány én pszichológiai alapfogalmat szeretnék itt bemutatni. Azt lehet itt olvasni, hogy Rogers alapján. Ez nem azt jelenti, hogy én a Rogersi elméletet teljes egészében magamévá teszem, de úgy szeretném használni ezeket a fogalmakat, ahogyan ő használja. Egyik az én kép. Mit jelent az én kép? Amilyennek ismerem magam, nem definíciókat adok, inkább körülírom. Azután a valódi én, amilyen valójában vagyok, amilyen vagyok. Van még valami, az ideális én, amilyen lenni szeretnék. Na most az a különös, hogy az én kép és a valódi én általában nem fedi egymást tökéletesen. Ez következik a Johari ablak alapján megállapított tényekből. Nem fedik egymást. Nem tudom jól megismerni magamat. Hogyan tudnám? Hagyja csak. Úgy, hogy tükörbe nézek, majd mindjárt megnézzük azt, hogy vajon a tükrök segítenek-e rajtam önmagam megismerésében. Nos hát, hogyha fedi egymást legalább annyira, hogy ezen az ábrán látjuk, akkor minden rendben van. Ezt kongruens, vagy más szóval hiteles személyiségnek mondhatjuk. De nagyon sokszor egyáltalán nem fedi egymást ez a kettő, ilyenkor inkongruenciáról van szó. Na nézzük meg, hogy mit kezdünk mi ezzel. Az inkongruencia mindenképpen feszültséget okoz. Például, hadd mondjak egy napjainkban gyakori jelenséget, mondjuk hazudtam. De ez feszültséget okoz, mert magamat nem hazugnak ismerem. Aki tudja magáról, hogy ő hazudik, abban nincs feszültség. Más szóval, azt nem furdalja a lelkiismeret. Legfeljebb azt gondolja, hogy most ügyes voltam. Most sikerült átverni embereket. De tegyük fel, hogy engem ez zavar, nem ilyennek ismerem magam, mit tudok kezdeni ezzel a feszültséggel. A leggyakoribb pszichológiai reakció az, hogy elfojtom ezt a tudást. Elfojtás egyszerűen azt jelenti, hogy nem akarok tudni róla, és nem tudok róla. De azt is tudjuk a mélylélektanból, hogy ettől ez nem szűnik meg létezni. Már nincs benne a tudatomban, de ott munkál tovább is. Ott van a feszültség. Szorongást okoz. És ezt a szorongást igyekszem elhárítani. Az elhárító mechanizmusok pszichológiáját valószínűleg sokan ismerik, nem szeretnék most vele foglalkozni. Különböző praktikákkal igyekszik az ember túltenni magát ezen. Hát ez nem vezet sehová. Nem vezet igazi feloldódáshoz. Az elhárító mechanizmusok az önbecsapás praktikái. Megszűnik a feszültség, de marad a baj. Mit lehet tenni? Tudatosítom, azaz szembenézek azzal, amit tettem. Innen újra kétfelé ágazik az út, vagy az én képemet változtatom meg, hát én már csak ilyen hazudós vagyok, fogadjanak el így, mondom is, hogy bocsánat, de nem azért, ami a lényeg. Gondolom, ül a példa. De van még egy lehetőség, szembenézek vele, megszüntetem ezt a viselkedést. Fog ez sikerülni? Magam erejéből aligha. Ez csoda kell. Isten munkája. Ahogy már elhangzott, megtérni sem tudok magamtól. Ha ragaszkodom ahhoz, hogy én nem tettem semmi rosszat, akkor csak erősítem magamat. Egy német grafikus rajza ez, ugye németül az én úgy hangzik, hogy ich, szorgalmasan építi magát, rengeteg energiába telik. Na most mi van a tükörrel? Hát önmagam megismerésének a legismertebb módja az úgynevezett szociális tükör. Ez azt jelenti, hogy más emberek valahogyan reagálnak rám. Például találkozom valakivel, fölragyog az arca, mosolyog, ez egy tükör. Azt üzeni, hogy te egy kedves, szeretetre méltó ember vagy. Szociális tükör. Megkapja már a csecsemő. Babusgatják, megpuszíják még a hasát is. Mit üzen ez a csecsemőnek? Drága vagy, fontos vagy, csodálatos vagy. De ha a tükör azt mondja, hogy takarodj, ez azt üzeni, nincs át szükség. Ez is szociális tükör. Csak az a baj a tükörrel, hogy torzít. A szociális tükör torzít, nem csak azért, mert ha anyám mutatja a szociális tükröt, akkor sokkal szebb, mintha az a kollégám, aki éppen nincs megelégedve velem, vagy a főnököm. Hát ezt úgy szoktam megoldani, hogy oda megyek ahhoz a tükörhöz, amely szépnek mutat. És nem ahhoz, amelyik csúnyának mutat. De vannak belső tényezők is. Hadd mutassak egy kedves képet, internetről letöltött kép. A tükörben néz a kis tica, és milyennek látja magát. Jó, hogy ugye sokan azt mondják, meg kiabálják is, hogy mondjon le, de a kedves barátok bizalmat szavaznak. Oroszlán vagyok. Mehetek tovább. Van még egy grafikám.
Van egy jelenség, amit a mély élettanban úgy neveznek, hogy narcizmus. Hallottam már. Mit jelent a narcizmus? Az a jelenség, amikor valaki túlságosan el van ragadtatva saját magától. Saját maga
szépségétől, okosságától, kiválóságától. Az a narcisztikus személyiség. Hát ennek az elnevezésnek a gyökere egy ókori görög legenda. Abban az időben még nem voltak jó tükrök. Megtörténhetett így az is, hogy egy királyfi, Narcissus királyfi soha nem látott tükröt. Otthon nem volt nekik. Egyszer vadászat közben megszomjazott, lehajolt egy sima tükrű forrás fölé inni, meglátta magát, és beleszeretett önmagába. Hát egy 19. századi francia festő egy grafikát készített Narcissusról, nézzük csak meg. Nem tudom, hogy mit tetszenek szólni hozzá, én úgy valahogy nem értem, hogy hogy szeretheted bele magába. De hát nyilván itt a cica oroszlán effektus működik. Nem tudom, igaz-e, állítólag Genghis Khan egyszer kapott egy tükröt, és depressziós lett, mert addig azt hitte, hogy ő egy szép fiú. Akkor kiderült, hogy nem. Nem teljesen, azért mégsem. Nos hát ezek után nézzük meg azt, hogy mi minden alakítja az én képet. Hát az egyik a tükör, a szociális tükör, de vannak más tényezők is. Ugye itt látjuk szociális tükör, a piros nyilak azt mutatják, hogy mi alakítja az én képet. Szociális tükör, ezt megbeszéltük, akkor a teljesítmény. Valami sikerült, sikerült megoldanom feladatokat, akkor beépül az én képemben, nekem az megy. Én ebben sikeres vagyok. Aztán a stigma, ez azt jelenti bélyeg. Vannak például nemi stigmák, például ha valakinek bajsz a szakálla van, akkor az a gyanú, hogy a férfi nemhez tartozik. Ez egy férfi stigma. De vannak mesterséges stigmák, mondjuk egy királyi korona. Ez mesterséges stigma. Vagy egy tábornoki rangjelzés. Mesterséges stigma. Egy egyesületi jelvény, az is mesterséges stigma. Nekem itt van egy halacskám, ez református halacska, mert fehér, mint a Calvin csillag. Egyébként a hal keresztény stigma, azt hiszem ismerjük, valamit jelez. Azután mi van még? Életkori identitás, saját életkorommal azonosulok. Ha nem, akkor baj van. Nem úgy viselkedem, hanem mondjuk, ha úgy viselkednék, mintha 20 éves lennék, mondjuk meglepő lenne, de nem lenne a viselkedésem harmonikus. Na most, ha valaki úgy viselkedik, én láttam már 70 éves hölgyet, tinédzser módra vihogni, nem illet hozzá. Egy tinédzser kislánytól meg teljesen harmonikus, nem? Hát abban a korban van. Nemi identitás. Milyen fontos. Remélem, hogy minden jelenlévő férfi férfinek érzi magát. Ha igen, akkor rendben van. Ugyanez vonatkozik a nőkre. A feministák nemi identitásával baj van. Nem tudják elfogadni azt, hogy ők nők. Aki el tudja fogadni, az harmonikusan együtt él ezzel. És csoportidentitás. Sokféleképpen mi keresztények vagyunk, ez is az. Mi fradisták vagyunk, ez is az, nem vagyok se fradista, se más, ez csak példa. Magyarok vagyunk, ez is az. Európaiak vagyunk, ez is az. Vagy lehet az. Na de azt is látjuk itt a zöld nyilakkal, hogy az én kép is hat. Visszahat a teljesítményemre. Ha én tudom, hogy mire vagyok képes, több az esélyem, hogy megteszem. A tükörre is hat az, amit gondolok magamról. Azért látom oroszlánnak magamat macska létemre. A stigmára is visszahat, vagy legalábbis viselek olyan stigmát, amire azt gondolom, hogy jól áll, majd olyan frizurát csinálok, vagy olyan kalapot veszek. Az életkoromra is legalább befolyásolni akarom a nemi hovatartozásomat, igyekszem kihangsúlyozni mozgással vagy öltözködéssel, a csoporthoz való tartozásomat is, mondjuk egy jelvénnyel. És itt a zöld nyilakról szól ez a sorozat, tehát hogy befolyásolja a teljesítményt, szelektálja és torzítja a szociális tükör üzenetét, eltünteti vagy felnagyítani igyekszik a stigmákat, eltagadja vagy túlhangsúlyozza az életkort, hangsúlyozza vagy tompítja a nemi hovatartozást, büszkén vagy szégyenkezve viszonyul a csoportjához. Tehát például valaki nem akarja szégyeli azt, hogy ő cigány. Ez az eset. Ha elfogadja, akkor van harmónia. Ha valaki az életkorát elfogadja, akkor harmónia van. Mindenkinek javaslom. Fogadja el az életkorát. Jó, úgy látom, hogy a jelenlévők többségének ez még nem okoz nehézséget. Na most mi következik ebből? Mire van szükségem? A választ az elején elhangzott két szépséges vers megadja. Az egyik alapvető szükségem az, hogy Isten adjon nekem egy tükröt. Kérjem azt, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy én milyen vagyok. Melyik volt ez a vers? A 139. Zsoltár. Vizsgálj meg engem, Istenem. Ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Kérjek tükröt tőle, hogy ezt kissé jobban aláhúzzam, azért mutatom ezt az ábrát. Igen, itt a tetején olvashatjuk a 29. Zsoltárból az idézett szavakat. És aztán mi van a tükörben? Ti, mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Tudd meg és lásd meg, milyen keserves és gonosz dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem. Ez a baj veled, és csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Jó csak a szívével lát az ember, mert ami fontos, az a szem számára láthatatlan, írja Exupéry egy szépséges humanista regényben, de ez nem a Bibliában van. A Biblia az emberi szívről nem így beszél, hanem így, ahogy Jeremiás. Vagy még így ebből, az özönvíz előtt, az ember szívének szándéka szüntelen csak gonosz. Aztán jön az özönvíz, túléli a legjobb család, és újra elhangzik ez az ige, félelmetes. Még azt is hozzáteszi, hogy ifjúságától fogva, vedd észre ember, halva szület. Vagy egy másik képpel, az édenkerten kívül születtél. vallásos családba születtél. Paló azt írja, aki istálóban született, attól még nem lesz ló. Ha keresztény családba születtél, attól neked még személyesen kell igen választ adni Isten döntésére, aki már döntött melletted, amikor elküldte egyszülött fiát, hogy megváltson. A másik alapvető szükségletünk, amiről a másik vers szólt, a kegyelem. Értsük a kegyelmet szó szerint. Sajnos mostanában szeretik elmosni, amikor valaki azt mondja, hogy több kegyelmet, nekem elég egy, az Isten kegyelme. Egy halálra ítéltnek egy kegyelem kell a fölmentés. Erről szól a kegyelem, erről szól a kereszt. Ez a kereszt üzenete. Kegyelemből van üdvösségtek, hitáltal. És mit tartalmaz? Jeremiást ma sokszor idéztük, most újra megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. És az Isten kegyelméről szóló talán legszebb üzenet a János 3.16-ból. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát személyesen. Személyesen szól nekem, személyesen szól neked, személyesen szól mindenkinek, aki itt van, különben nem lennétek itt. Úgyhogy szól a kegyelem. Nem kell félnem, nem kell elcsüggednem, nem kell végképp és örökre meghalnom, nem kell elvesznem. Mert az Isten elküldte kegyelem üzenetét, elküldte Jézus Krisztust. Egy hét múlva innen folytatjuk, az önértékelésről lesz szó. Jézus egy kedves hasonlata alapján azt a címet kapta a következő előadás, hogy értékesebb vagyok-e sok verébnél. Ha van valakinek direkt kérdése, nyugodtan tegye föl. Ha nincs, le lehet írni egy cédulára, és vagy hátul az utolsó székre tessék letenni, vagy a könyvasztalon tessék otthagyni. Isten velünk, viszontlátásra!